Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sok szeretetek, köszöntök mindenkit, sziasztok! Én ismételten Réthelyi Balázs vagyok, ez pedig a Tribune Podcast, ahol most is a Forma 1 lesz a fő témánk célpontjában. Ehhez pedig Deák László lesz a vendégem a Ground Effect csatornáról, amit kövessetek be és csekkoljatok a YouTube-on. Valamint itt nálunk is iratkozzatok fel mindenképpen a csatornánkra, illetve a social médiában is kövessetek be minket. A leírásban minden linket megtaláltok, úgyhogy ott csekkoljátok. Köszönöm szépen ismételten, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönjük.
És akkor vágjunk is bele a fő témáinkba, ugye aktualitásokról lesz szó, főleg nyilván arról, hogy az első három futam tükrében, a tapasztalatok tükrében miket, milyen következtetéseket vonhatunk le. Még úgy is, hogy gyakorlatilag még valós reprezentatív körülmények, hogyha így fogalmazhatok, nem voltak arra, hogy valójában egymásnak feszüljön a Ferrari és Max Verstappen, hogyha fogalmazhatok így. Neked vagy nektek mi a benyomásotok az erős sorrendet illetőleg? Lesz szorosabb küzdelem, vagy engedjük el ezt az optimista hozzáállást?
Mindenki azt várta, hogy szorosabb lesz a küzdelem. Én azt vettem észre, hogy a szezon előtt óriási messiás várás volt, hogy ugye a Red Bull tavaly úgy eltengálta a mezőnyt, hogy ténylegesen egyedül a szingapúri Bertli tudta megakadályozni őket a tökéletes szezonban, na majd akkor idénre. Mert ugye tavaly hogyan álltak össze, a Ferrari Barcelonában eldöntötte, hogy na akkor a kádat kidobja, hozott egy összvérautót. A Mercedes eldöntötte Monakóban, hogy akkor kidobja a Zero Budot, hozott egy összvérautót. Az Aston Martin amit tudott, a 22-es autóját kipofozta, jó volt az év elején, a kanadai nagydíjra hozott egy teljesen új autót, kvázi, annak a gyermekbetegségeivel eltűntek az év során, a McLaren pedig végre Spielbergre elhozta a valós 2023-as autóját, és azzal meneteltek az év végén. És ugye, ahogyan haladunk bele egy szabályrendszerbe, úgy egyre kevesebb fejlesztés hozható ki, vagy időnyereség hozható ki egy autóból, és mindenki akkor azt hitte, hogy na, itt én akkor tiszta lappal kezdünk, és akkor lehet meccselni a Red Bull-lal, és akkor jött a Bahreini időmérő, ami egy olyan pofon volt, hogy szerintem a nézők 30%-a másnap lesajult a futam elé. És ténylegesen ez egy ilyen várakozó időszak, hogy valaki talán beírja a Red Bull-t, mert nagyon-nagyon-nagyon népszerű az a vélekedés, hogy akkor majd 2026-tól elkezdek Forma 1-et nézni. Addig inkább kimegyek a játszótérre.
Bennetek is megfordult ez, illetve nyilván egy másik kérdésem lenne a szabályrendszerrel kapcsolatban, hogy azért jelentősen közel ért egymáshoz a mezőny, és például most az időmérőn megint előfordult az, hogy ha jól emlékszem, akkor az első 14-15 volt másodpercen belül, ami nyilván a Q2-t vagy a Q1-et tekintve, ami azért régen fordult elő a Forma 1-ben. Nyilván az utolsó szabályrendszernek a végén. Minden esetre viszont azt levonhatjuk következtetésnek, hogy az első helyen ugye nincsen meg ez a hasonló közelség. Létrejöhet az, hogy esetleg még a szabályváltozás, 26-os szabályváltozás előtt talán még az első helyhez is sokkal közelebb érnek az üldözők?
Nem vagyok jós, tehát ezt biztosra nem merem.
Mindenkinél megpróbáljuk.
Nézzétek, az a kérdés, hogy ugye idén közelebb vannak a Red Bullhoz. Uh-huh. Tehát az üldöző mezőny versenytávon mindenféleképpen egy körön változó a különbség. Attól függ, hogy az idei első kettő évközi fejlesztési csomag mit hoz. Most ugye menni fogunk Suzukába, oda hozni fog fejlesztést a Red Bull, hozni fog fejlesztést a Ferrari, a Mercedes és a McLaren. Tehát lényegében az összes élcsapat, ja és az Aston Martin is. Tehát a teljes felsőház hozni igen. fog. Azoknak megnézzük az eredményét, és akkor utána várhatóan majd lesz egy fejlesztési lépcső, mondjuk úgy júliusban. És ott eldől. Amíg a 26-os technikai szabályrendszer nem végleges, addig ugye nyomni fogják ezt a mostani autót. Amint azt véglegesítik, biztosan nagyon sokan be fogják dobni a törölközőt, és a 2025-ös évet azt fogja eldönteni, hogy az idei végén milyen távolságban rakják le az autót a csapatok egymástól.
Az igaz lehet szerinted, hogy a Red Bull az megint egy dimenziót ugrott ezzel az autóval, amit láthatunk, hogy egyébként hihetetlen agresszív fejlesztést hoztak. És ugye mindenki más megpróbálta a tavalyi lemásolását, a tavalyi koncepciónak a körülbelüli hozását, ők pedig majdnem, hogy a Mercedes eldobott konstrukcióját hozták vissza, és talán tökélyre fejlesztik, de még mindig nem láthattuk azt, hogy tényleg egy olyan körülmények között a Ferrari és a Red Bull egymásnak feszülve, főleg Max Verstappen oldalán, mire képes. Szerinted hol helyezkednek el egymáshoz képest? A legutóbbi Ausztrál nagydíj során láthattuk azt, hogyha csak Perez volt csatában, akkor ő körönként átlagosan fél másodperccel volt elmaradva a Ferrari idejétől. De Verstappen nyilván egy más kávéház. Szerinted hol van nagyjából az igazság?
Én kezdeném ott, hogy az idei Red Bullnak szinte semmi köze nincsen az aeropodos Mercedeshez.
Hát csak ez a nagy oldalfal gyakorlatilag, de, annyi, de
tehát
teljesen
az a galéra motorborításon, és Adrian Newey is elmondta, és mi is úgy gondoljuk, főleg Adrian Newey nyomán, hogy lényegében az idei, tehát az RB20, az ugyanúgy a 2022-es autónak az evolúciója, mint volt a tavalyi autó. És ugye a tavalyi Red Bull irány fele ment el mindenki. Uh-huh. Tehát lényegében megérkeztünk úgy, hogy 2022-ben volt 5-6 különböző aero koncepció, ez 2023-ra, de redukálódott 3-ra, idén pedig van 1. És valószínűleg, hogyha ez a szabályrendszer még menne tovább, akkor ez egy már olyan szinten lecsökkenne, tehát a különbségek az autó kialakítása között olyannyira minimálisak lennének, hogy a mezőny is összeérne. Mm. És ezért mondjuk nagyon sokszor azt a saját műsorainkban, hogy a Forma 1-nek lehet előnyére válna, hogyha 2026 helyett mondjuk 2028-ban lenne új szabályrendszer, hiszen minél tovább vagyunk egy szabályrendszerben, annál kisebbek lesznek a különbségek, mert a fejlesztési tartalékok annál inkább elfogynak. Amúgy pedig az, hogy a Ferrari felér a Red Bullra, ez nagyjából a Red Bull szurkolókon kívül ez mindenkinek a vágya. Tehát, hogy legyen érdemi harca a győzelemért.
Mint tavaly Fernando Alonso győzelme.
Nagyjából igen. Tehát ugye minden összefüggésbe lett hozva a 33-as számmal. Idén is le lett hozva, hogy a Forma 1-es intro 33. másodpercében jelenik meg Fernando Alonso, tehát egyértelmű, hogy idén nyer futamot. Ott lett volna a csapat kezében tavaly Monakóban, sajnos a pitfall az elkezdett olaszul beszélni.
Hát igen. Egy kicsit a szabályváltoztatásokról beszéljünk, hiszen egyébként nagyon érdekes aspektus az, amit említesz, hogy azért viszonylag közel van a két szabályváltozás, ugye a 22-es és a 26-os egymáshoz, gyakorlatilag 4 évet karolunk fel, és hogyha egy kicsit visszább megyünk, akkor ugye még 2008-ból ugye véget ért a sokkal rövidebb tengelytávú autóknak a gyártása, utána bejöttek ezek a jelentősen nagyobb első szárnyak, a Brown GP is 2009-es szezonnal, utána nyilván egy picit konszolidáltabbak lettek, de tulajdonképpen 2014-ben jött ugye a hibrid éra kezdete, akkor is volt azért egy váltás, de jelentősen 2022-ig gyakorlatilag aerodinamikai szempontból tartotta magát a Forma 1.
Hogyha így aerodinamikára gondolsz, akkor lényegében 1983-tól kezdve 2021-ig ugyanaz volt az aerokoncepció, csak a túlig mérték, igen, illetve az autók súlya, a turbomotor megléte vagy nem léte volt az eltérés, uh-huh, illetve a tankolás. de az, hogy ugye visszajött a Venturi csatornás padlónemez, az 2022-től leredukálta az addig megszerzett tudást is. És ugye abba bukott bele nagyon sok csapat, erről pont az Ausztrál nagy díj előtt beszéltünk, hogy például a fejlesztéseknél is vannak különböző olyan modellgenerációk, tehát például áramlás technikai modellgenerációk, amik különböző arra elemekre jók. Uh-huh. És konkrétan a Mercedesnél ismerték el, nem Andrew Shovlin, Mike Elliott volt az, hogy az ilyen durva pattogást, illetve az instabil leszorító erőt, az konkrétan az általuk 2021-ben használt CFD-s rendszerek, azok nem jelezték elő, vagy sokkal inkább jelentéktelen mértékűre prognosztizálták, és óriási pofon volt nekik, amikor 22-ben kimentek Barcelonába, és azt látták, hogy Hamilton feje az össze-vissza rázkódik. És ez volt a Red Bullnak az óriási előnye, hogy ők egyből betaláltak, cserébe ugye az ő autójuk iszonyat túlsúlyos volt. Ahogy abban faragtak le, úgy jött ki a tempó előnyük, és azóta is abból élnek, hogy olyan padlólemezük van, ami egyszerűen minimális áramlási veszteség mellett nagyon hatékony, és egyszerűen játszadozhatnak így a szárnyakkal termelt leszorító erő esetében a légellenállás, gumikezelés, platform két széle között.
Tulajdonképpen nekik ez a szakmai stábjuknak köszönheti, és annak, hogy hatékonyan építették föl, eltalálták, vagy Adrian Newey szerintetek az, aki a szinte végtelen tapasztalatát latba hozva gyakorlatilag egy milyen, mint egy agytröszt kitalálta ezt az egész Red Bull felépítést és ezt az összetett konstrukciót, amit láthatunk.
Ugye itt egy új működés, itt nagyon sokan ilyen isteni szintre emelik, és saját munkai tapasztalatból kiindulva is azt mondani, hogy baromi értékes. Mm. Hogy van egy olyan mérnököt, aki tavaly töltötte a 40. vagy 41. évét kompetitív autósportban. És a meglévő tapasztalat alapján már nagyjából ő tudta prognosztizálni, mik lehetnek a szabályrendszernek a buktatói, mikre érdemes odafigyelni. De én úgy gondolom, hogy a Red Bull csapaton belül is azért még vannak olyan emberek, akiket legalább Newey mellé, vagy akár Newey felé is érdemes oda tenni, tehát például Enrico Balbo, vagy Vasi is olyan, akiket legalább oda kell tenni mellé, mert Newey egy fantasztikus koponya, és egy iszonyat hasznos mérnöki tanácsadói állást tölt be, de ameddig ő például ugye híres arról, hogy kézzel rajzol, addig ugyanúgy a körülötte lévő teljes 800-900 fős stáb közös munkája az, hogy a Red Bull az ilyen jó, és igazából az előző kérdésre visszatérve, hogyha belegondolsz, 4 év lesz ez a szabályrendszer. Uh-huh. Ez egyszerűen túl kevés ahhoz, főleg úgy, hogy az utolsó évében te nem fogsz új autót hozni, nem fogsz fejleszteni.
Igen.
Mert a következő érára akarsz dolgozni. Tehát volt 2020, 21, vagy 2000, bocs, 22, uh-huh. 23 és 24, volt 3 lehetőséget. Ebből mit csináltak az élcsapatok? Elhoztak egy általuk jónak vélt, elég sokat próbált konstrukciót 2022-re. Azok az autók, amik ott Barcelonában kikördültek, előtte soha nem láttak pályát, csak is kizárólag CFD-ben készültek.
Igen.
Ezt a 22-es évben reszelgették, hogy próbálták a gyerekbetegségeket kiűzni belőle. Van, akinek sikerült, van, akinek nem. Na 23-ra például a Mercedes és a Ferrari megpróbált egy utolsó csavarni az eredeti elképzelésükön, nem jött be. Évközben megpróbáltak korrigálni rajta, ebből lehet, hogy a Mercedesen az oldaldoboz, a Ferrarinál meg az, hogy a kád belső élét lecsaptuk, de hát ez egy összfér autó volt. És azzal elértek olyan eredményeket, amilyeneket. És idén indultak tiszta lappal. A Ferrari eléggé jól felkészülve, egyértelműen második erővé lépett előre, a Mercedes viszont jelenleg szenved, és itt is előjött az, hogy lényegében az adott aero koncepciójuknál ők most olyan ismereti szinten tartanak, minthogyha 2022. februárjában lennének, amellett, hogy legalább a padlólemez áramlási viszonyait már betéve ismerik. De magának a teljes aero csomagnak a kiismeréséhez nem volt elég az áronnap teszt, ami amúgy senkinek nem elég, és jöhet az, amit elmondtak, hogy kísérleteznek, és akkor egyszer csak talán beválik, mert hogyha idén beválik, és ezért nyomniuk is kell, azt jövőre is kielveszhetik. Ha idén ezt eldobják, akkor a 25-ös évben tényleg csak egy ilyen kötelező kellékek lesznek a helyszínek. És nem úgy mondom, hogy akkor a Mercedes 9.-10. lesz az erősorrendben, de közel sem fogják elérni azt az eredményt, ami a fejhallgatókat megvédeni Toto Wolffnak a halántéken.
Igen. Hogyha a ground effectet magát vizsgáljuk, szerintem még a Tribune csatornáján szakmai szemmel még nem pedzegettük meg, hogy tulajdonképpen ez micsoda. Nyilván a ti csatornátokon szerintem már jelentősen elemeztétek, de egy kicsit, hogyha megengeded, akkor kérdeznélek erről is, mit jelent tulajdonképpen a ground effect hatás, ugye a Venturi csatornákkal, tulajdonképpen hogy áramlik az autó alatt a levegő, és hogyan kell elképzeljük mindezt?
Ugye itt van egy olyan kicsi ellentmondás, hogy a formányos autókon jelenleg a fő Venturi csatorna, az pont, hogy másképp működik, mint az eredeti ilyen tantermi példával, de a ground effectnek például a magyar fordítása se nagyon van, talán talajhatásként lehetne így kisilabizálni. Ennek a lényege az, hogy a levegőnek és egyáltalán bármilyen folyadéknak, csak áramlást tanulunk, a levegő is egy folyadék, van egy olyan törvényszerűsége, hogyha az áramlási sebesség gyorsul, akkor a nyomása csökken. És ugye, hogyha az autó alatt te meg tudsz gyorsítani egy légtömeget, akkor annak a nyomása lecsökken, az autó felett is le fog csökkenni, mert ugye az autó az átmegy az álló levegőn, de ott sokkal kevésbé. És így a kettő közötti nyomás különbség az autónak a felületén leszorító erőt fog termelni, tehát vagy a padlólemezen, vagy a motorborításon, vagy bármilyen vízszintes felületen. És ugye ezt a 70-es évek végén lényegében egy heuréka módon kísérletezték ki. Tehát a Lotusnál azt hiszem 76-ban volt az első olyan teszt, aminek a végén kijött, hogy hát létezik ez a ground effect. Vicces módon a hűtőket beforgatták ilyen 45 fokban az oldaldobozokon belül, és az jött ki, hogy ha egy picit előrébb töljük őket, akkor valamiért a kanyarsebesség az megnő. És ugye 82 végén azt mondták, hogy köszönjük, ebből nem kérünk, mert iszonyat kanyarsebességet tudtak vele elérni, mert ugye a ground effect olyan, hogy minél gyorsabban mész, annál több leszorító erőt van. Amúgy is ilyen a Form 1-es autó, tehát ugye a sebesség négyzetével nő a leszorító erőt, de egy Venturi csatornával ez sokkal hatványozottabban előjön, alacsony sebességnél viszont pocsék leszorító erőt van, és nagyon-nagyon-nagyon kényes, főleg a hasmagasságra, tehát ahhoz, hogy mi nagyon sokszor elmondjuk a műsorban, ahhoz, hogy jól működjön, úgymond szigetelned kell. Mm. Szigetelni tudsz fizikai tárgyal, ahogy régen voltak a szoknyák, modern időszakban, meg áramlatokkal. És ezt kifejezetten nehéz összehozni, hogy a 22-es szabályrendszerben azt mondták, hogy az autóról minél kevesebb leváló légáramlat legyen, az okoz turbulenciát. Hogyha nincsen leváló légáramlatod, akkor nem nagyon tudsz olyanokat felhasználni, amikkel vagy szigetelni tudsz, vagy irányítani. Mm. És például az idei Mercedes első szárny az ennek a tökéletes példája, hogy valahogy bele kellett erőszakolni azokat az örvénygenerátorokat, még hogyha minimális hatékonyságú, nagyon rossz helyen van elhelyezve, amikkel tudod az autó hátsóbb vagy középső részén befolyásolni a levegőnek az útját, vagy megtartani a létrehozott nyomáskülönbséget. És hát kísérletezni kell, lényegében az elmúlt 3 év egy fontos kísérletezés. Egy olyan aeroíra, amilyennel a Form 1-ben most dolgozó mérnököknek szerintem a 70-80%-a nem találkozott. És ezt nagyon sokan így nem látják, hogy ők is folyamatosan tanulnak, mivel ez már olyan olyan szintű precizitást igényel, főleg például a hasmagasságra való érzékenység az autóknak, ahol mondjuk egy szimulációs programnál az jön elő, hogy találomra kell választanod, hogy mik azok az előre legyártott modellek, amik megfelelnek neked, mert a konkrét valós áramlás, főleg úgy, hogy a Forma 1-es autó egy kanyaron, amíg átmegy, 500 féleképpen visel, 500 helyzetben van, éppen kirugózik, berugózik, merre terhel rá, azt mind nem fogod tudni leszimulálni, nincs arra embered, és főleg nincs arra számítási kapacitásod. Szóval előre válogatni kell, hogy mik azok a jó ötletek, és eltelt ugye 2 év plusz egy pici, vagy hát ugye még előtte a 20-as, 21-es fejlesztési időszak, és amik ez alatt előjöttek, az mind ott van a mostani autókban, de hát erőforrások hiány, vagy éppen többlet erőforrás révén eltérő sikerességgel.
Hát vagy plusz ott van a költségvetési sapka, ami azért jelentősen befolyásolja azért a csapatoknak az ilyen térő erőforrásait és tesztelési idejét, mert azért emlékszünk még arra, amikor a Ferrari a saját, akár talán Fioránóban tesztelt folyamatosan, akár versenyek között is. Most már azért ezekre nincsen lehetőség. De egy kicsit térjünk ki az Ausztrál nagydíjnak a történéseire. Nyilván ott van hát szerintem nem tudom, mikor volt utoljára, 2022-ben volt utoljára, igen, pont egyébként Ausztráliában, hogy Verstappen kiesett, olyan pedig nagyon ritka, hogy a Red Bull technikai gond miatt, vagy megbízhatatlanság miatt essen ki. Nagyon érdekes volt Verstappennek a reakciója a garázsban, ami azóta egyébként nyilván finomítva lett, hogy miért reagált úgy, valószínűleg emberi hiba lehetett. Titeket hogyan érintett a kiesés? Felcsillant a szemetek a verseny alatt, hogy na végre láthatunk egy kicsit kiélezettebb küzdelemet, ami egyébként végül nem is lett annyira kiélezett, mert szinte simán húzta be a Ferrari-et.
Amikor elkezdtünk reménykedni, az péntek hajnalban volt. Amikor a második szabad edzésen a verseny szimuláció után az jött ki, hogy azonos gumin Verstappennek nincsen mondjuk 4/10 előnye Sainzhoz képest. Utána ugye jött az időmérő, ott Verstappen azt tanárian behúzta, a Ferrari-nál előjött, hogy azért hátsó tengely limitált még mindig az autó, és mindkét versenyzőnél a leggyorsabb körükben több helyen is elindult a hátsó tengely. A Verstappen kiesése meg emberi hiba, tehát ezt már nagyjából kinyomozták, hogy konkrétan a jobb hátsó féknyerek nem volt elég jól lerögzítve, és pont úgy elmozdult, hogy besúrolt. Ennek a következtében kigyulladt. Hát félállomban voltam még, amikor így Verstappen kiesett, tehát ez a korábbra hozott futamon úgy nézett ki, hogy 4 óra 57-kor állítottam egy ébresztőt, 4 óra 58-ra állítottam egy ébresztőt, 59-re is állítottam egy ébresztőt, és valahogy úgy a felvezetőkör közepén már láttam is a kinyitott szememmel, nagyon gyorsan felébredtem, ezt elmondhatom, de utána bebizonyosodott, hogy ami az adásunk címe is volt, hogy nem amiatt tudalmas a Forma 1, mert Verstappen megkérdezi az összes futamot, hanem amiatt unalmas a Forma 1, mert pont azok a stabil 1-2 tizedek vannak az autók között, ami azt eredményezi, hogy maximum egy elrontott időmérő esetén van konkrét csata a pályán, mert ha belegondolsz, ugye Leclerc elrontotta az időmérőt, Perezt megbüntették, emiatt a valós tempójukhoz képest hátrébről indultak, egyik ő se tudott a rajtnál előzni, és Perez konkrétan előzött talán 2-t a futamon, Leclercnél meg elé vágtak Norrisnak, és utána se látott senkit. És bevonatoztak az első 8-ban, úgyhogy Perez előzte Russellt, meg Alonsot. És ennyi volt. Tehát Verstappen nélkül is unalmas futam volt.
Ez egyébként egy nagyon érdekes aspektus, hogy tulajdonképpen, és nem is tudom, minek köszönhető, mert egyébként, hogyha belegondolunk, akkor maguk a csapatok is egy kicsit úgy kalkulálnak folyamatosan, akár a stratégiával is, vagy nagyon sokszor láthatjuk azt is, hogy akár a középmezőny is nagyon sokszor működik úgy, hogy most nem kell csatázni, hiszen mi a saját magunk futamára és versenyére figyelünk, és védekezni se fog az adott pilóta. Úgyhogy kimarad a külsőjében, hogy szépen ki tudjon gyorsítani, a másik pedig elmegy mellette. Szerintem azért nem erről kéne, hogy szóljon a Forma 1, hanem sokkal inkább arról, hogy még a középmezőny is tudjon csatába szállni azért néha az élmezőnnyel is, és akár a stratégiákban is legyenek olyan határfeszegetések, amik szerintem régebben jelen voltak. De cáfolj meg, hogyha ez...
Figyelj, akkor én visszakérdezek, hogyan tudsz megnyerni egy Forma 1-es futamot?
Hát, hogy az első vagy. Hát alapvetően a legjobb stratégiával, a leggyorsabb, a legjobb gumikezeléssel, a legjobb beosztással.
Úgy tudsz megnyerni egy Forma 1-es futamot, hogyha a 305 kilométert te teszed meg a leggyorsabban.
Igen.
Ennek érdekében folyamatosan pörögnek a stratégiai számítások előzetesen és a futam alatt. És ugye az jön ki, hogy ha te itt beállsz védekezni, és azzal elbuksz X időt csak a pályapozíciód védése miatt, illetve elbuksz X mondjuk üzemanyagot és guminlettartamot, akkor az a verseny végén visszaüt. Uh-huh. És a Forma 1 nagyjából szerintem a tankolás kivezetése óta azért is sokkal inkább menedzselhető sorozattá vált, és ezzel nem mondom azt, hogy hozzák vissza a tankolást, mert az meg annyit eredményezett, hogy konkrétan a box utcában dölt el minden, de sokkal könnyebb előre megtervezni így egy Forma 1-es versenyt, amiben véletlenszerű események, ugye a safety car-ok és az esetleges versenyzői hibák, valamint az olyan be nem tervezett események, amikor még nem tudsz előzni. Például amikor Jeddában nem tudtak átmenni Magnussenen.
Igen.
És igazából úgymond pozícióvédésre az utolsó kiállás után van szükség, amikor azt mondod, hogy te itt már nem veszíthetsz, mert hogyha még ki kell állod, nem tudnak alád vágni, nem tudnak utánad vágni, ahol most vagy, annál hátrébb vagy előrébb, csak is úgy tudsz jutni, hogyha előzöl, vagy megelőznek téged. De addigra, mivel már lemegy 30 kör, ezekkel szépen az 1-2 tizedes autókénti különbségekkel kialakulnak azok a 4-5 másodpercek, ahonnan nem fogsz már visszajutni rá, mert amúgy még ugyanott vannak a különbség az autók között, illetve DRS távolságon sem fogsz belőle kerülni, és az lesz a vége, hogy úgy fog bejönni a mezőny, például most Ausztráliában, hogy volt 12 előzésed, és amúgy bejött 57 kör után a teljes mezőny, úgyhogy egy kört kapott azt hiszem a 11-től a 16. 7. helyezettig, a többi meg másfél percen belül jött. Az első 5 helyezett között meg volt 15 másodperc, ami azért a sorozat történelmét nézve nagyon pici különbség. Tehát az, hogy az első 4-5-6 helyezett, első 3 konstrukció mondjuk kiálláson belül érjen célba, az nagyon ritka. Csak mivel mindenki majdnem, hogy tökéletes versenyt hoz le, mert előre meg van koreografálva, tudják, hogy ha ez a versenyhelyzet kialakul, akkor mikor jöjjünk ki, milyen gumira váltsunk, úgy eltűnt a Forma 1 blaza random faktor, amit korábban a technológia még benne hagyott. Vagy a versenyzői tökéletességnek a hiánya. És manapság, ha belegondolsz, ha valaki egy évben kétszer autót tör, akkor ő már ugyan megítél, hogy egy nagyon rossz versenyző. Igen. Régen azért benne volt a sorozatban. Hogyha nem is autótörés, de legalább az, hogy évente eldurrant párszor a motor, idén az egy bajnokságban nem fér bele.
Igen. Ez egyébként nagyon érdekes, hogy technikailag is nagyon, nagyon kevés meghibásodást láthatunk, mert olyan szinten optimalizálták az összes erőforrásukat a csapatok, hogy gyakorlatilag ez a legfontosabb tényező, hogy a megbízhatóság az meglegyen.
Figyelj, hogyha nem fejezel be egy futamot, azért nem azt mondom, hát egy bajnokság van, azt nagyon kedvelem, az IMSA, az Észak-Amerikai Sportautó Bajnokság, hosszú távú versenyei vannak, de ők azt mondják, hogy minden második óra végén osztunk pontot. És lehet, hogyha az utolsó körben balesetezel és kiesel, akkor azzal is még meg tudod szerezni az adott hétvégén mondjuk a harmadik legtöbb pontot. Mert mondjuk egy 24 órás futamban 5 alkalommal azon túl is, tehát befutunk túl is osztanak pontot. Most ez a sprint szériában azért ez nem megoldható, de ténylegesen az a helyzet, főleg idén az úgymond alsóházban, hogy mindig célba kell érnünk, mert hozzánk csak pontok hullanak le.
Igen.
Tehát idén...
Hát főleg most...
Pontosan azt akartam mondani, hogy idén lényegében az Aston Martintól gyengébb csapatok nem tudtak előzni náluk erősebb autót, és hogyha két Aston Martin, két Red Bull, két Ferrari, két Mercedes, két McLaren célba ér, a mezőny fele nem tud pontot szerezni. Ilyen esetben a megbízhatóság az elsődleges, mert hogyha 24 futamon célba érsz, akkor 24 alkalommal legalább adsz esélyt magadnak, hogy ott lehetsz. Hogyha úgymond jobban meg lenne keveredve a mezőny, akkor önmagában a megbízhatóságon túl már azért sokkal több faktor lenne ott, hogy a gyúl legyen, és ezzel nagyon, valószínűleg nagyon túl egyszerűsítettem, tehát az Alpinnál nem elég az, hogy érjenek célba, meg ugyanígy a Saubernél se, de az, hogy megbízható legyen egy Forma 1-es autó, az kötelező.
Beszéljünk egy picit az utolsó körnek a történéseiről is, amikor is ugye Fernando Alonso és George Russell egymásnak feszült, és hát végül George Russell megint összetörte, ami érdekes, nyilván a számmisztika kedvelők azok dörzsölhetik a tenyerüket, hiszen most már harmadjára jön az össze, hogy George Russell autót tör, viszonylag a végén a futamnak, és Carlos Sainz megnyeri az adott hétvégét. Na most nagyon sok találgatás látott napvilágot, hogy tulajdonképpen mi történt kettejük között abban a bizonyos kanyarban. Tudjuk azt nyilván, hogy miért bicsaklott ki a Mercedes hátulja, és miért törte össze magát George Russell, de Fernando Alonsónak a hirtelen korábbi fékezésére igazából olyan szinten magyarázat nem érkezett sem arra, hogy az FIA tulajdonképpen miért büntette ilyen szinten Fernando Alonsót. Nyilván megérthetjük az adott magyarázatokat, hogy miért volt, de azért azt tegyük hozzá, hogy az emberek többsége az még mindig azt kiáltotta, hogy gyakorlatilag jogtalan volt a büntetése Alonsónak, valamint szerintem, az én véleményem szerint simán lehetett volna az, hogy korrigálni tud időben George Russell, vagy nem is annyira bicsaklik ki, megy ki a hátsó tengelye, és igazából harcolnak tovább. És ilyen esetben gyakorlatilag nem is lett volna vizsgálata az adott ügynek. Nem tudom, hogy neked mi a véleményed erről, akár az adott történésről és a végkimenetelről.
Magára a büntetésről, vagy kezdjünk azzal, az FIA egy kifejezetten hosszú indoklást adott ki. Tehát, hogyha megkeresitek a hivatalos FIA dokumentumokat, ott nagyon szépen, logikusan le van írva, hogy ők hogyan gondolták végig, és az Stewart végül miért hozott ilyen döntést. Amit utoljára felhoztál, ott tényleg is az a válasz, abból van vizsgálat, tehát egy konkrét esetből van vizsgálat, hogyha Russell valószínűleg nem vágódik bele a falba és nem áll fejre, akkor észre se veszik. És magán az eset megítélésénél pedig van egy örök, hát nem is tudom, dilemma, inkább nézőponti vita, hogy akkor mi fér bele a fair versenyzésbe, és ugye ennek a két vége, akár nem is autósporton belül, de nagyjából a NASCAR és a tenisz. Tehát, hogy az abszolút mocskos húzásokat megengedő, sőt éltető sorozat, illetve a végtelenül tiszta, még a káromkodás eltűrő sport. Én úgy gondolom, hogy Alonso, tehát olyan helyzet felismerései vannak Fernando Alonsonak, olyan rövid idő alatt tudja végig gondolni, akkor ő az adott helyzetben hogyan tudna a legjobbat kihozni, amivel még most is 41-42 évesen abszolút a top a mezőnyben. És vasárnap este, vasárnap délután én úgy mondtam ki az adást, hogy hát nem értek egyet a büntetéssel, és akkor utána elkezdtem nézegetni, akkor tényleg is, hogy akkor ne a műsorba kelljen ott improvizálni, nyilatkozatokat is érdekes módon az Aston hivatalosan csak ma délután adott ki egy rövidebb írásos nyilatkozatot, de olyan mélyebb sajtótájékoztatójuk nem volt. Hát az jött ki, hogy megint megítélés kérdése, hogy ez most a Forma 1 úgymond nagyon hivatosan mondott túlszabályzás, hogy már a védekezőtől ezt is elvesszük, hogy azt mondjuk, hogy hát igen, hát ahogyan a büntetőfékezést a közúton nem toleráljuk, ugye a versenypályán se nagyon. És én úgy gondolom, hogy fair az, hogy megbüntették Alonsót, a mértéke meg szerintem annak szól, hogy itt van a 370 Form 1-es futammal rendelkező 23 éve debütáló világsztárunk, és akkor rajta statuáljunk úgy példát, hogy te, aki most jöttél be a sorozatba, eszedbe ne jusson hasonlót elkövetni. Mert ugye úgy nehéz egy boxutcáthajtásos büntetés, ami ráadásul az elmúlt években majdnem, hogy az egyik legsúlyosabb büntetés, mert 10 másodperc fölé nem nagyon szoktak menni, tehát egy boxutcáthajtásos büntetést egy olyan esetért kilóni, ahol két autó konkrétan nem is ér össze, hát nagyon-nagyon nehezen benyelhető ítélet. De úgy, hogy akkor ez egy példastatuálás, hogy nem végtesztelünk senkit, sehol semmilyen körülmények között, annak lehet egyedül betudni, és annak még talán elfogadható. Az, hogy ugye a féktáv előtt ugye mondjuk 80 méterre korábban rálép a fékre, hát bőven lett volna ideje reagálni. Azért, hogyha belegondol az ember, hogy ott mentek az autók mondjuk 260-nal, ami Forma 1-ben még nem is olyan magas sebesség, az önmagában olyan 80 méter per szekundum, és mire azt ugye az ember felfogja, tehát a versenyző annak ellenére, hogy sokkal jobbak a reflexei, mint nekünk, sokkal gyorsabb az észjárása, azért az idő. És hogyha eleve megtervez egy kanyart, hogy nagyjából milyen íven, milyen sebességgel mész be, alapból benned van a reflex, hogy na, akkor hatos kanyar itt igazából, tűfék, kettőt vissza, befordít, és már állunk a gázon, és bagolgatjuk felfele a fokozatokat, az nehéz lereagálni. Főleg egy ilyen váratlan helyzetben. Mert hogyha Alonso a kanyar csúcsponton lassítja meg az autót, amit például a 21-es hungaroringi futamon tanárian bemutatott, nem is tudom, 10 körön keresztül, abba nem tudnak belekötni, vagy sokkal nehezebb belekötni, de úgyhogy bőven féktáv előtt akkor beállunk a fékbe, az nagyon nehezen védhető, és hogyha emlékszünk, hasonló incidensek voltak 2016-ban, amikor Verstappen ugye átült a Red Bullba, bekerült azonnal az élmezőnybe, és ott előjött az élmezőnyben nem látott, nem megszokott, és amúgy nem is nagyon tolerált viselkedése, mint a féktávokon való bemozdulás, meg a hasonló visszabújások, amikre aztán hoztak Verstappen szabályokat, úgymond ez nem lesz Alonso szabály, de minden esetre annak ellenére, hogy a két autó nem ért össze, maga a szándék az, hogy az egyenesben úgymond végtesztelünk egy másikat, az szerintem nem a fair versenyzés része.
Mondjuk érdekes, mert nekem nem jutott eszembe az, hogy ez most egy szándékos féktesztelésnek lehessen.
Nem egy féktesztelés, csak
jó, nyilván.
Ugye Alonso-nak akkumulátor gondjai voltak. Egyszerűen nem tudott akkora hibrid rásegítést előszedni a hajtás láncból, hogy utána a hosszú DRS zónál biztonsággal ugye végig tudja menni, és Russellnek talán volt egy alkalma, amikor külső híven talán be is nézhetett volna. Na, hogyha ott benéz, valószínűleg ugyanúgy elszáll, mint a győzelmi zászló. De utolsó előtti kör, lehet azt érezte, főleg a hármas kanyar féktávjánál, hogy Russell most közelebb van, na akkor ezt meg kell húzni, és hogyha itt egy picit le tudom szakítani, meg tudom törni a tempóját, aztán végigviheti 2,5 kilométeren, és hogyha a kör végére egy másodperc körüli különbséggel ráfordul, akkor azt az utolsó körbe végképp nem tud visszajönni, és legalább az a negyedik, ötödik hely.
Ötödik.
Hatodik hely.
Hatodik, igen.
Hatodik hely, ötödik Perez volt. Aha. Az a hatodik hely, az megvan. Végig gondolta, ő eltöntötte magában, én úgy gondolom, hogy tényleg, tehát igazából olyan kontextus függő ez az eset, hogyha 100 méterre később csinálj, tehát mondjuk a kanyar csúcsponton lassítja meg, akkor meg azt mondod, hogy hát milyen jó. Vagy nem abban a kanyarban, hanem mondjuk utána, vagy előtte mondjuk a gyors jobbos törésben az ötös kanyarnál, ott egy picit meglassítod, mert az versenykörülmények között nem padlógázos kanyar. Akkor ott teljesen más megítélésed. Vagy mondjuk a hármas kanyarban az első DRS zóna utáni féktávon. Hogyha ott eljátszod ezt, természetesen ez egy pillangó hatás, ki tudja, hogy pontosan milyen körülmények lettek volna, és ahhoz nem kell figyelembe venni az, hogy a mögötte jövő Mercedes az hátsó tengelyre érzékeny, és hogyha hirtelen beesik a turbulenciába, akkor elszáll, de ugye a büntetést azt elvileg ugye következményekre azért nem annyira figyelve, illetve szereplőket se annyira figyelembe véve kell meghozni. Tehát mindegy, hogy Alonso ezt a 19. helyen Sargent-tel csatázva lépte volna meg, ugyanazt a büntetést kéne adni. Ez egy kétes eset, de én úgy gondolom, hogy mint egy ilyen versenyzői normákat befolyásoló döntésnél ezt meg lehet érteni, hogy ezért kapott egy amúgy átlagon bőven súlyosabb büntetést.
Meg nyilván egy dolgot mindenképpen hozzá kell tenni ehhez az FIA részéről a gondolatmenetnek, hogy a fő a biztonság. És azért hát tényleg majdnem fejre állt ez az autó. És nagyon rossz helyre is került be a pálya közepére, és hallhattuk nyilván Russellnek is a reakcióját, hogy azért ilyen helyzetben ő is veszélyben érezte magát, amit szerintem abszolút meg tudunk érteni. Talán Stroll volt az, aki elsőként utolérte Russellt, és ha bár annyira nem volt kiélezett a helyzet, de jó volt, hogy hamar észrevette a helyzetet. Lépjünk tovább a következő és egyben utolsó témánkra, az pedig Suzuka, ahol említettük és említetted azt, hogy ugye a fejlesztések fognak érkezni. Nyilván ez is egy olyan pálya, ahol elképesztően nagy jelentősége van az aerodinamikának, a leszorító erőnek, ugye az első szektort, hogyha nézzük, de igazából a középső szektor is ugyanannyira majdnem technikás, és akkor nyilván ott van a harmadik szektor, ahol meg a tempó lesz az előtérben. Nyilván nem vagy te jós, de milyen változásokra számítasz? Mit gondolsz arról, hogy talán ez már egy reprezentatív terület lehet, hogy egymásnak feszüljön a Ferrari és Max Verstappen, és tudjuk azt most már kijelenteni, hogy nagyjából milyen távolságra van a második helyen a Ferrari a Red Bull mögött?
Figyelj, reprezentatívat lehet, hogy 24 futam után fogsz látni. Én úgy gondolom, hogy Bahrain az egy annyira komplex versenypálya, ami kihozza az autónak majdnem minden elemét. Egyedül a kifejezetten lassú szakaszra hiányzik, hogy ott az 1-2-es első három kanyart nem veszett figyelembe. Ugye Jeddah az egy őrült szágoldozás ott a betonfalak között, de Suzuka a másik végletet. Tehát az tényleg az olyan szintű leszorító erő igényes pályáknak az egyike, amikhez csak Silverstone és Zandvoort hasonlítható szerintem. És hát ott talán a McLaren lubickolhatna. De ugye azt látjuk, hogy ahogyan a Ferrari az első tengelyén talált plusz tapadást, és már sokkal kezesebb az autó, nem annyira alulkormányzott, mint a tavalyi, megy sokkal, hogy is fogalmazzak, sokkal ilyen all-rounder, tehát majdnem, hogy minden körülmények között egy jobban viselkedő autó, mint a tavalyi. Nehéz lehet őket elővenni, de hát most, ha azt megnézzük, hogy egy normál Forma 1-es gyártási metódus szerint a szezonnyitóra kigurított autót, azt lehet még decemberben a Beiglit majszolva készítetted el, és utána ment végig a gyártáson, a matricázáson és a szállításon az alkatrész. Lehet, hogy a japán csomagban olyan durva fejlesztési időbeli különbségek jönnek elő, hogy átrendeződhet a komplett élmezőny. De akár amit a Williamsnél látunk, hogy nem volt tartalékvázuk, és ugye ott előjött a nagy nyilvánosság számára, hogy egy ilyen alkatrészt legyártani 5-6-7. Na már most, hogyha van 800 mérnököd, van 5-6 hetük, az alatt elég komoly időt tudnak találni még az autón. Úgyhogy ilyen esetben nehéz pontosan tippelgetni. Az biztos, hogy ha Ferrari a Suzuka egyes szektorban fel tud lépni a Red Bull mellé, akkor lehet bízni abban, hogy még az idei évben lehetnek jó csaták. Én nem gondolom, hogy a világbajnoki címért már olyan nagyon komoly csata lenne, de futamról futamra még lehetnek jó meccsek. Hogyha a Suzukában a Red Bull, mint tényleg egyszerre végsebességet és leszorító erőt, az aerohatékonyságot vizsgáló pályán megközelíthető.
Na akkor még egy utolsó kérdés, mert ez nagyon érdekel, hogy szerinted mi a véleményed arról, hogy mekkora a különbség Verstappen és Perez között mert egyszerűen égbe kiáltó szerintem az, hogy ég és föld a két pilóta. Lehet arról beszélni, hogy esetleg a Red Bull nagyban, vagy nagyobb mértékben számításba veszi, hogy egyszerűen Verstappennek kell, hogy kedvezzen ez az autó, vagy tulajdonképpen mi állhat a háttérben?
Hát figyelj, szerintem egyrészt az Isten adta tehetség, uh-huh. másrészt pedig az Isten adta tehetség. Tehát, figyelj, Verstappen pont ugyanúgy viszonyul Perezhez, mint nagyjából Hamilton viszonyul Bottashoz, plusz-minusz évi mondjuk egy futam győzelem, vagy mint Schumacher Parikellóhoz, vagy mint, hát mondjuk Häkkinen Kultárt a szorosabb volt, de megvoltak ezek a párosok, akár a Senna Berger túlt is össze lehetne hozni. Egyszerűen mindig az adja, de úgy hozza a sors, hogy a Form 1 legdominánsabb éveiben a top csapatnál nagyon ritkán van az, hogy kettő elmenő van egymás mellett.
Igen.
Ugye ezt megkaptuk a Hamilton-Rosberg duónál, amit akkoriban nagyon sokan nem ugyan becsültek, mert hát azért, hogy minden futamot a Mercedes nyer, de igazából utólag visszanézve, főleg átélve a 2020-as, 2023-as szezonokat, azt mondhatjuk, hogy hát ez egy kétszereplős, az egy nyílcsisakos harc volt. És azt lehet mondani, hogy igen, tehát Perez egy igazi jó munkásember, aki csúcsautóval beülve ugyanúgy tud futamokat nyerni, mint tudott nyerni Bottas, mint tudott nyerni Barrichello, de azért korszakos tehetségek mellett ugyanolyan epizód szereplő, mint ők voltak. És attól függ, hogy a Red Bullnak mennyi az előnye, hogy 1-2-be vagy 1-4-be hozzák le mondjuk a futamot.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a tribünbe, és beszéltünk a ground effectről és az aktualitásokról, és hát várunk vissza mindenképpen, akár ilyen rövidebb, kisebb elemzésekre is, úgyhogy még egyszer köszönjük.
Mi is köszönjük szépen a meghívást.
Nektek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy most is velünk tartottatok. Kövessetek minket a jövőben is, hiszen a Forma 1 is fókuszba lesz, de jön a foci is, lassan rákanyarodunk ugye a felkészülésre, ami a nyarat illeti, úgyhogy lesznek izgalmak. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.